Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Bombariadó miatt csütörtök reggel több magyar iskolát is kiürítettek. A fenyegetés országosan legalább 50 intézményt érint, beleértve budapesti és vidéki iskolákat is. A rendőrség szerint a fenyegető üzenetek feltehetően ugyanarról a helyről származnak. Az érintett iskolák biztonságát megerősítjük, a bombariadók hátterét felderítjük, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, forró dróton vagyok a belügyminiszterrel. Kultúránk a nemzetünk összetartó ereje, amely nem csak a mai magyarságot, hanem az előttünk járt, majd utánunk következő nemzedékeket is egybefűzi, hangoztatta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Komlón. Nacsa Lőrinc a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvényen úgy vélekedett. Amit ma a kultúra tekintetében építünk, azt nagy és dédszüleink alapozták meg, és arra unokáink és dédunokáink is bízva remélhetjük építeni tudnak majd. A magyar kultúra évezredes köteléket jelent, amely írott formában visszanyúlik Szent István koráig, és amit ma teszünk, azt az elkövetkezendő 1000 év érdekében tesszük, hangsúlyozta, kijelentette. A 21. század Európájában a magyar nemzet azért képvisel különleges értékeket, mert az említett alapokhoz ragaszkodnak a magyarok, és ahogy 2022-ben az országgyűlés határozatban is kimondta, Kölcsey Ferenc himnusza ennek az 1000 éves magyar államiságnak a jelképe. A Tisza párt képviselői állva tapsoltak Donald Tusk beszéde után az Európai Parlamentben. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán tett bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. Tiszás képviselők állva tapsolnak Donald Tusk beszéde után az Európai Parlamentben. Mindezt egy nappal azután, hogy frakciójuk újabb támadó vitát rendezett Magyarországról. Pár perccel azelőtt, hogy Magyar Péter egy újabb felszólalását használta arra, hogy belerúgjon a saját országába. De vissza a lengyel kormányfőre. Donald Tusk évek óta Manfred Webernek nagy kedvence. Felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került. Miniszterelnöksége előtt az Európai Tanács elnöke volt, írta bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. Majd hozzátette. Lássuk pontosan, minek is tapsoltak a tiszások. A Tusk kormány a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban, közölte Dömötör Csaba. Elég a ferdítésekből, főpolgármester úr, üzente Karácsony Gergelynek címzett, a Rákos rendező értékesítésének ügyéről szóló, a közösségi oldalán tegnap megjelent videójában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője. Budapestnek van egy főpolgármestere, aki köztudottan csődbe vitte a várost, amivel pedig most turnézik a sajtóban Rákos rendező kapcsán, az ostobaság és kamu, mondta a videóban, majd feltette a kérdést. Talán fejjel lefelé olvasta a szerződést. Netán kéne egy erősebb szemüveg? Esetleg angolul volt? Úgy folytatta. A főváros az elővásárlási jogával nem fog tudni élni, de láthatóan a városházán ezt senki nem érti. Szerinte a főpolgármester ezzel sok milliárd forintot kockáztatna a budapestiek maradék pénzéből, és hogy mindezt miért? Hogy szabotálja Budapest történetének legnagyobb fejlesztését, a Grand Budapestet, mondta Szentkirályi Alexandra. Az ukrán-magyar határszakaszon 3933-an léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 23 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Végül az időjárásról: általában erősen felhűs vagy borult, helyenként párás időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok is. A csapadékzóna napközben lassan kelet felé tevődik. Havazás főként az északi középhegység északi részén lehet, az ónos esőt pedig egyre több helyen váltja fel. Délutántól nagyobb eséllyel a déli ország részben záporeső, eső várható. Főként a nyugati és a déli tájakon élénkül meg a déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet a délnyugati, nyugati ország részben már általában 6 és 14 fok között várható, de északkeleten-keleten továbbra is hűvösebb lesz. Az északi középhegység térségében 0 fok körül maradhat a hőmérséklet. Késő este mínusz 1 plusz 6 fok valószínű. Híreket hallottak.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lábvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább,
vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hazát. Más hazát.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát,
ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsöktják az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk témája tehetséggondozás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció és esélyteremtés. Zentai Péternét, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógus Képzőközpont pedagógiai referensét hallják.
A hátránykompenzáció, esélyteremtés, felzárkózás és tehetséggondozás összekapcsolásáról szeretnék beszélni, és szeretném azokat az irányelveket elmondani, amelyekkel mi dolgozunk a Pedagógus Képzőközpontban, több területen pedagógus képzések, illetve műhelyek szervezésével is, és hogy hogyan tudjuk ezeket a területeket összekapcsolni. Valóban milyen kihívást jelent majd a mesterséges intelligencia, amely, mint most mondjuk, módszer vagy a technológia, viszont ugyanúgy kihívás, és talán régebb óta is kihívás egy hátránykompenzáció vagy esélyteremtés. A tanulóknak is vannak problémái, és ha az a pedagógus, aki már oda tud hozzáfordulni, hogy mi történt veled, hogyan érkeztél, mi történt veled, akkor már itt elkezdődik egyfajta hátránykompenzáció és a tanulóra való odafigyelés. Tehát ez mind a kettő terület nagyon fontos. Milyen hátrányokról beszélünk? Igazából a Pedagógus Képzőközpontban akár komplex alapprogram, akár más innovációk kapcsán olyan irányelveket is megfogalmazunk, hogy bármely okból hátrányos helyzetű egy tanuló. Két dologról szeretnék most beszélni, egyrészt egy szociális hátrányról, olyan szociokulturális háttérből érkező tanulókról, akikkel nagyon sokat találkozunk az intézményben, hátrányos helyzet vagy 3H-s halmozottan hátrányos helyzetű tanulóról van szó, és ott van a másik tanuló, a tehetség. Tanuló, mert ő miért van hátrányban, mert nagyon örülünk és találkozunk ilyen esetekkel, hogy valamiben nagyon jó, van, amiben viszont hátránya van, és ő ugyanúgy veszélyeztetett, ugyanúgy a lemorzsolódásban veszélyeztetett, és hogy nem tudja sem a személyiségét kibontakoztatni, sem a életpályáját kiépíteni, sem a saját céljait megtartani, és a tanulmányi eredményessége veszélyeztetve van. Tehát két ilyen hátrányról fogunk beszélni. A komplex alapprogramnak célja egyértelműen az iskola elhagyás csökkentése, röviden úgy szoktuk mondani, hogy lemorzsolódás csökkentése, tehát hogyha valamilyen életcélnak megfelelően ő tudjon bennmaradni az iskola rendszerben, és tudjon egy pályát is választani. Nagyon fontos célja a differenciált személyközpontú nevelést, oktatás lehetővé tévő kultúrának a megerősítése, az oktatási rendszeren, módszertanon, illetve a pedagógusokon keresztül. Nagyon fontos kifejezések, még a köznevelési stratégiákban is ez a méltányos támogató tanulási környezetnek a megteremtése, ezt szintén azzal a módszertannal, azokkal az innovációkkal lehet elérni, és természetesen a pedagógusoknak a képzése és a továbbképzése, a felkészítése. Valóban ez 4 olyan képzést jelent azoknak az intézményeknek, akik komplex alapprogramot használnak, ahogy igazgatóasszony is említette, hogy ez 120 órás képzés. Ezt tudjuk néha a pedagógusoknak nem annyira jó, hogy már megint képzés, már megint, de föl kell őket arra készíteni, hogy a hátránykompenzációt sikeresen tudják alkalmazni. Nagyon fontos, egy 3-as dologra szeretném még felhívni, úgymond a figyelmet, hogy a komplex alapprogram mi az, amit biztosít, ezek a deklarált céljaink, hogy társadalmi felzárkózás és a tehetséggondozás, egy jó minőségű oktatáshoz való esélyjavítás. Itt, amit már az előbb mondtam, hogy bármely okból alul teljesítő gyermekeknek a tanulási eredményességét célul tűzni ki, és ezt javítani. A bármely ok, az lehet egy szociális hátrány, de lehet az, hogy ugye a tehetséggondozásban beszélünk olyanul, hogy a gyermek valamiben tehetséges, az a bizonyos erős oldala, viszont vannak gyenge oldalai, és arra is oda kell figyelni. Lehet, hogy egy zenei tehetség nagyon kiváló, de nem kezdi el megtanulni sem a földrajzot, és emiatt úgymond kimarad, vagy nem tud jól kommunikálni. Nagyon jó fizikus, de nem találja a kapcsolatot a társaival. Tehát alul fog teljesíteni. Amit pedig még kiemelnék, hogy ez egy komplex rendszer, mert az ismeretátadás, tehát a tudás átadás ötvözi azzal, hogy készséget és képességet fejleszt, és összekapcsolja azzal, hogy mindezt úgy a személyiséget is fejleszti, vagyis a magatartás formálás. Ettől komplex ez a komplex alapprogram. És valóban tudjuk, hogy egészséges személyiség, mentálisan helyén való harmonikus személyiség képes és tud nyilván tanulni, és ezt így segítik. Sokszínűség, egyediség, az eltérő képességekre kell odafigyelni, és nagyon fontos a társas interakció. Társas interakció az egymással való interakciót, a közösségben a tanulók egymással való interakcióját, de a pedagógussal való szót, értés interakcióját is értjük alatta. A legújabban és a legismertebb köznevelési stratégiák is így fogalmaznak, hogy méltányos, egyéni sajátosságokat figyelembe vévő köznevelés kialakítása. Ez cél, hazai cél is, ugyanakkor uniós elvárás és uniós cél is, mint hogy a lemorzsolódás csökkentése is az volt, és ehhez ezek a törekvéseink nagyon harmonizálnak. Itt mind a két területet, amit hátránykompenzáció alatt értünk, egyrészt a szociális hátrány, illetve a tehetséges tanulókkal való odafigyelést is. A képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítést megvalósító célkitűzéseknek a komplex alapprogram megfelel, tehát amelyek a jogszabálynak elő vannak írva. Most januárban kaptunk értesítést a minisztérium részéről, hogy a képességkibontakoztatós integrációs felkészítést alkalmazó intézmények, akik komplex alapprogramot alkalmaznak, megfelelnek a jogszabályi előírásnak. Első helyen szerepel a komplex alapprogram, illetve az alapprogramnak az egyik részét, a differenciálást, a tanulói státuszemelést célul tűző komplex instrukciós program is. Nagyon fontos a hálózatépítés, különböző szinteken lehet kapcsolódni ehhez a lemorzsolódás csökkentő programhoz. Vannak, akik bizonyos elemeket valósítanak meg, mint kapos iskolák. A kapocs iskolák azok, amelyek ennél kicsit több elemet beépítve valósítják meg, és úgynevezett élménysulikról beszélünk, még egyszeres, kétszeres vagy örökös élménysulikról, ők pedig a teljes módszertanát megvalósítják ennek a programnak. Szeretnék még a szakmai támogatásról beszélni. Mi a Pedagógus Képzőközpontban nagyon fontosnak tartjuk, ezt örököltük a digitális oktatásból, hogy nagyon sok mindent meg lehet már online, és sokkal hatékonyabban megbeszélni. Nem olvasom föl, láthatják a dián, hogy ez egy komplex rendszer, most fenntartási időszakban van már a komplex alapprogram, de egy komplex rendszer intézményvezetőktől a konkrét pedagógusig, módszertani, menedzser szemléletű szakmai támogatást, mindent nyújtunk a pedagógusoknak. Hogyan tudjuk ezeket az irányelveket és az elméletet a gyakorlatban, mi az, amit teszünk. Szakmai napokat szervezünk, ezek jelenléti szakmai napok. Én minden fél évben, már ez elkezdődött ez a folyamat, három intézményben egyfajta tapasztalatcserét, a tavaszi fél évben, őszi fél évben, és már most szervezés alatt van a tavaszi fél év. Ezekkel párhuzamosan pedig elindítjuk az online támogató műhelyünket, ahol akár az intézményvezető munka közösség vezető ezt a tevékenységünket úgymond meg fogja tudni ismerni. És ezeket a programjainkat kiértesítjük, illetve megfelelő szakmai fórumokon publikáljuk is, tehát bárki számára hozzáférhető. Egy külön innovációnk van, ez egy külön konferencián, mi már szakmailag bemutattuk azt, hogy az alkotófejlesztő meseterápia, mint módszer, illetve a komplex alapprogram, mint hátránykompenzációs, lemorzsolódás csökkentő tanulási stratégia hogyan kapcsolódik össze. Elindítottunk egy mesékkel segítek programot, amelyben egy metamorfózis meseterapeuta közreműködik, ő a Tátrai Vanda, és hátrányos helyzetű településekkel, egyházi fenntartásban lévő településekkel dolgozunk. Külön értéke ennek a programnak, hogy a Lázár György Érénke fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus is részt vesz. Miért fontos ez? Ő a mély szegénységből érkezett, és ő úgy tud a pedagógusoknak műhely foglalkozást tartani a meseterapeutával együtt, hogy valóban ő a saját életpéldáján tudja ezt elmondani, hogy ő milyen helyzetből érkezett, milyen hátrányokból, és hogy ő ezt hogyan tudta ezt a hátrányt leküzdeni. Másik nagyon fontos innováció még az a gondolat, hogy a szülőket is meg kell tudni szólítani, mert a tanuló akkor tud iskolába jönni, illetve a tanulónak akkor fontos iskolába jönni, hogyha a szülővel is támogatást kap arról, hogy fontos, hogy a tanuló és a gyermeke iskolába eljöjjön és iskolába járjon. Tehát Irénke olyan programban is benne van, és mi is tervezünk, ahol a pedagógusoknak abban lehet segíteni, hogy hogyan kommunikálják a szülők felé. Nagyon fontosak ezek a műhelyek, mert nagyon sokszor ugye az a tapasztalat, hogy kevésbé tapasztaljuk azt, hogy honnan és milyen körülmények között érkeznek az iskolába a tanulóink. Én nagyon örültünk annak a kezdeményezésnek, amelyet még 2002 őszén kezdeményeztünk, és ezek a hátrányos helyzetű intézmények jelentkeztek arra, hogy szeretnének ezen a területen előrelépni. Ezekben a helyszíneken már akár jelenléti, akár pedig az online műhelyeinken részt vettek. Az online alkalom céljai, operatív feladatok, illetve az, hogy hogyan tudnak a hátrányos helyzetű tanulóknál segíteni. Elég sokszor tudtunk találkozni, illetve Vandáék és Irénkéjék ezek a kollégákkal, a kihelyezett műhelyek pedig külön öröm számunkra, mert ezek úgy történtek, hogy ők ketten kimentek az intézménybe. És bemutató foglalkozást is tartottak különböző csoportok korosztályú tanulókkal, és utána pedig egy szakmai megbeszélés keretében pedig a pedagógusokkal megbeszélték, hogy mi az, amit láttak, és hogy hogyan kell ezzel dolgozni. A jelenléti gyakorlati műhelyek kapcsán a saját élményű műhely fogalmát szeretném kiemelni, mert az is cél, hogy a pedagógusok is először tapasztalják, hogy hogyan kell ezt a módszertant alkalmazni. Van egy nagyon jó eszköz, egy módszer, ez a mesetérkép, amelyet Tátrai Vanda fejlesztett. Ez is be van építve a programra, és akár erre hosszabb távon is lehet építeni. A másik dolog, amit egy együttműködés alapján bizonyos intézményekben, ezeknek az intézményeknek legókat lehetett osztani, ami megint csak a Tátrai Vandáik úgynevezett innovációja, hogy a történetmeséléssel hogyan lehet a hátránykompenzációt folytatni. A tehetséggondozásról szeretnék még egy pár gondolatot, csak ismétlem azt, amit már az elején mondtunk, csak hogy átvezessem a témát, hogy mi az, amit a komplex alapprogramban tehetséges tanulókkal fontosnak gondolunk. A gyakorlati megvalósítása a pedagógus képzőközpontban az, hogy felvállaljuk országos tehetséggondozó versenyek megyei szervezését. Egyik ilyen a Zinyilon a matematika versenynek a helyi szervezése, a Magyar Dráma Pedagógiai Társasággal együttműködve pedig a Vörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválnak a megyei fordulóját, és a komplex alapprogramnak is elindítottuk a versenyét. Ezeknek 12 iskolával, 70 tanulóval visszük ezt a tehetséggondozó versenyt. Másik jelentős törekvésünk tehetséggondozás területén 2022. december 1-én egy tehetségkonferenciát tartottunk dr. Fodor Szilvia az ELTE-nek a docensével és az Európai Tanács alelnökével, tehetséggondozó tanács alelnökével, aki a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás új irányairól tartott nekünk egy konferenciát, és még akkor azon az őszön egy felhívást tettünk közzé, és velük együtt kezdtünk el egy online megbeszélést tartani, hogy mit is jelent a tehetségpont, hogyan lehet ezeket a törekvéseket igazából becsatolni egységes formába. Ezen az online műhelyen is mindig elmondjuk, hogy miért kell tehetségponttá válni, vagy miért kell, hiszen nagyon sok intézmény végzi ezt a tevékenységet, miért nem elég az, de igazából számos előnye van, majd azt szeretném, hogyha még elmondanánk. Tehát ezekkel az iskolákkal kezdtünk el úgymond dolgozni, hogy melyek azok a minimum követelmények, hogy tehetségponttá váljon. Eszterházi Károly gyakorló iskolával egy olyan viszonyunk van a tehetséggondozás tekintetében, hogy ők már 2015 óta akkreditált kiváló tehetségpont, és velük abban dolgozunk együtt, hogy most a harmadik körben, a harmadik akkreditációs eljárást is lebonyolítsuk. A korábbi intézmények pedig még nem voltak tehetségpontok, az ő segítségüket akartuk. Itt az akkreditációs eljárás késésben van, mert természetesen a COVID időszak megakasztotta ezt a folyamat, de nagy késésekkel végül is tavaly ősszel, illetve most második körben a MATEHEC már kiírta ezeket az akkreditációra felkészítő képzéseket. Ebben tudunk majd segíteni az intézményeknek, hogy különböző helyeken, illetve különböző szinteken tartanak most, de elindult úgymond ez a folyamat. Milyen előnyei vannak annak, hogy tehetségpont egy intézmény? konkrétan is fölkerülni egy térképre, ezt jelenti, másik pedig, hogy átvitt értelemben is. Tehát azt jelenti, hogy az a munka, azt egy irányba kellene becsatornázni, presztist adni az iskolának, de nagyon fontos a hálózatosodás, nagyon fontos ez a fajta, úgy mondjuk, ugye ezt a horizontális tanulást, és nem elhanyagolható az is, hogy bizonyos európai pályázati kiírások, illetve bizonyos hazai pályázatok, mint az Nemzeti Tehetségprogram, az NTP tehetségpontoknak van kiírva. Tehát ahhoz, hogy mind humán erőforrásban, mind szakmai tevékenységben fejlődhessék egy iskola, amit egyébként nagyon szépen csinál is, de azt mindenképpen egy szervezetté illene, illetve kellene szakmailag is becsatornázni. Ez nagyon fontos. Tavaly ősszel már a Nemzeti Tehetségprogramnak egy bizonyos cselekvésprogramja, itt lehet már látni, hogy egyrészt a tanulókra, a kiemelkedő tehetségekre fókuszál, másrészt pedig szervezeteket tud támogatni. Tehát a tehetségponttá válásnak ez is egy nagyon-nagyon fontos kritériuma, és ez majd versenyeken, programok, képzéseken való részvételt jelent, tehát ezekbe tehetségpontként tudunk majd becsatlakozni, minőségbiztosításba, szervezeti működésbe tudunk becsatlakozni, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a hátránykompenzációt, úgymond az esélyteremtést, az egyrészről a szociális hátránykompenzációjával tudjuk megteremteni, másrészt pedig erről az oldalról, hogy a tehetség gondozásban, illetve a tehetségpontok működtetésében tudunk szerepet vállalni, hogy nagyon sok olyan intézménnyel van már a Pedagógus Képzők Központnak komplex alapprogramon és egyéb innovációin keresztül kapcsolata, amit nagyon jól csinálnak, és azt pedig valóban el kell ismerni. Tehát az a küzdés, az a tevés, ami az ember dolga, ahhoz gratulálunk, és amihez pedig az Isten dolga, az övé a dicsőség, az pedig a bízva bízvás és a hit.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szentai Péternét, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógus képzőközpontjának pedagógiai referensét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa: bízzunk Istenben, utitársunkban, aki azt mondja, ne félj, haladj előre. A pápa válasza a Szent Péter tér folyóirat olvasójának: ki kell békülni, segíteni kell a válás után a családokat. A Szent Ágnes napi bárányok ősi hagyománya tovább él Rómában. Ferenc pápa: bízzunk Istenben, utitársunkban, aki azt mondja, ne félj, haladj előre.
Riprendiamo oggi le catechesi del ciclo giubilare su Gesù Cristo, nostra speranza.
A szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa folytatta a Jézus Krisztus, ami reménységünk című szentévi sorozatát. Katekézisében kifejtette, hogy Szűz Mária meghallgatja és készségesen fogadja Gábriel arkangyal bejelentését. Tőle indul el az a legnagyobb küldetés, amelyet egy nőre, egy emberi teremtményre bíztak. Tanuljunk meg bízni az Úrban. Mindenkit mindig emlékeztessünk arra, hogy nem az ember vált meg, hanem csak Isten. Mária meghallgatta Gábriel angyal bejelentését, és helyet adott Istennek azzal, hogy ráhagyta magát. Befogadta az igét a saját testébe, és ezáltal elindult a legnagyobb küldetésre, amelyet valaha egy nőre, egy emberi lényre bíztak. A mindenható szolgálatába állt. A január 22-én a 6. pálteremben megtartott általános audiencián a pápa folytatta a tavaly december 18-án megkezdett szentévi sorozatot, amelynek témája Jézus Krisztus, a mi reménységünk. A kiskorúak védelméről szóló két elmélkedés után a Jézus gyermekkorának szentelt második katekézisben a pápa elmélyítette a Máriához intézett angyali üdvözlet, meghallgatás és rendelkezésre állás témáit. Az Isten igéje átformáló erejének hatásaira összpontosított, valamint arra, amit a Messiás anyjának elhívott Szűz Mária tanít nekünk.
Impariamo da Maria, madre del Salvatore e madre nostra, a lasciarsi aprire l'orecchio della divina parola e accoglierlo e custodirla.
Tanuljuk meg Máriától, az üdvözítő édesanyjától és a mi édesanyánktól, hogy engedjük, hogy az isteni ige megnyissa fülünket, hogy befogadjuk és megőrizzük, hogy átalakítsa szívünket jelenlétének tabernákulumává, vendégszerető otthonokká, ahol növekedhet a remény, kérte Ferenc pápa. Hosszú évszázadokra visszatekintve, a pápa arról elmélkedett, hogy mi történt a galileai Názáret kisfalujában, Izrael peremén, a pogányokkal és vegyes jelenlétükkel határos területen.
Proprio Lì l'angelo reca un messaggio dalla forma e dal contenuto di tutto inauditi, tanto che il cuore di Maria ne viene scosso, turbato.
Ezen a helyen, amelyet akkoriban a legtöbben nem ismertek, az angyal egy teljesen hallatlan formájú és tartalmú üzenetet hoz el, olyannyira, hogy Mária szíve megremeg és zaklatottá válik, jegyezte meg a pápa. Hozzátette, hogy Gábriel nem a klasszikus béke veled köszöntéssel üdvözli, hanem az örvendj, örülj felhívással fordul a szűzanya felé, ugyanazzal, amit a proféták használnak a Messiás eljövetelének hirdetésekor, és amellyel Isten fordul népéhez, amikor a számüzetésük véget ér.
Inoltre, Dio chiama Maria con un nome di amore sconosciuto nella storia biblica, che charitomene, che significa riempita dalla grazia divina.
Továbbá Isten Máriát a bibliai történelemben ismeretlen szerető névvel hívja el, kekaritoméné, ami azt jelenti, hogy isteni kegyelemmel eltelve. Mária eltelt isteni kegyelemmel. Ez a név azt mondja, hogy Isten szeretete már régóta él és lakozik Mária szívében. Azt mondja, hogy milyen kedves, és mindenekelőtt, hogy Isten kegyelme belévésődött és remek művé tette, kegyelemmel telivé vált, magyarázta Ferenc pápa katekézisében. Az angyal szavai nyugtalanítják Máriát, akit azonnal megnyugtat, ne félj!
Sempre la presenza del Signore ci dà questa grazia di non temere. E così lo dice Maria, non temere.
Az Úr jelenléte mindig megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy ne féljünk, ezért mondja Máriának, ne félj! Ne félj, mondja Isten Ábrahámnak, Izsáknak, Mózesnek a történelemben. Ne félj! És nekünk is azt mondja, ne félj, menj előre, ne félj! Atyám, félek ettől, mondhatnánk. És mit csinálsz ilyenkor? Bocsásson meg, atyám, az igazat megvalva, elmegyek a boszorkányhoz. Elmész a boszorkányhoz? Igen, tenyérjóslásra. Kérlek, ne félj, ne félj, ne félj! Ez gyönyörű. Én vagyok az utitársad, mondta a pápa. Gábriel bejelenti Máriának Krisztus küldetését. Ferenc pápa kifejtette, hogy a gyermek, akinek ő lesz az édesanyja, király lesz, de nem emberi és fizikai értelemben, hanem isteni, lelki úton.
Sono me sarà Gesù che significa Dio salva. Ricordando a tutti per sempre che non è l'uomo a salvare, ma solo Dio.
Neve Jézus lesz, ami azt jelenti, hogy Isten üdvözít, örökre emlékeztetve mindenkit, hogy nem az ember üdvözít, hanem csak Isten. A teljesen egyedülálló anyaságra elhívott fiatal Mária megpróbálja megérteni, megkülönböztetni, hogy mi történik, és nem kifelé, hanem befelé tekint. És nyitott és érzékeny szíve mélyén érzi a hívást, hogy bízzon Istenben, zárta katekézisét a pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa válasza a Szent Péter tér folyóirat olvasójának. Ki kell békülni, segíteni kell a válás után a családokat. Idén indult útjára a havonta megjelenő folyóirat, mely az egyházat és a világot érintő fontos témákkal foglalkozik, és amelyben maga a pápa válaszol egy-egy olvasó levelére. Ezúttal az elvált édesapa Giorgio tanúságtételét és a Szent Atya bátorító sorait olvashatjuk benne. Kölcsönös tiszteletre és irgalmas igazságosságra inti az elvált feleket. A gyerekeket ne használják túszként a szülők, szeressék és óvják őket, ne manipuláljanak ajándékokkal. Olyan közegre van szükség, ahol a reményt erősítik, mely megszabadít minket a rossztól. Az emberi kapcsolatok kulcsa a szív, írja a pápa a Szent Péter tér folyóirat új számában, válaszolva a római édesapa levelére, akinek a válás felforgatta az életét. Csak családjaink szívéből kiindulva sikerül majd a különféle intelligenciákat és akaratot egyesíteni és összebékíteni, hogy a lélek úgy vezessen minket, mint testvérek hálózatát, ugyanis a megbékélés a szív feladata. Ez a társadalmi csoda pedig csak akkor lehetséges, ha szívünket Krisztus szívéhez igazítjuk, mert csak így állíthatjuk és így előzhetjük meg a családon belüli erőszakot, fejti ki válaszában a pápa. Giorgio elmeséli a Szentatyának, hogy 5 év házasság után vált el feleségétől, akivel 1 leánygyermeket neveltek, neje kérésére, mert egy másik kapcsolata lett. Évekkel később a nő útlevelet igényelt a bírótól a gyermeknek, hogy Athénba költözzenek új élettársával, aki görög származású volt. A bíró megtagadta a kérést. 1 hónappal később Giorgiót letartóztatták, mert kocsiában, míg a lánya nála volt, a rendőrség kokaint talált. A börtönben sokat imádkoztam Pietrelcinai Pio atyához, mondta el az apa. 8 nappal később, csodálatos módon, így fogalmaztak az ügyészek és a rendőrök, kiderült az igazság, és szabadon engedtek. Aztán elítélték a volt anyósát és 2 bűntársát. Giorgio feltárja lelkét a pápa előtt, miként alakította át a kapott rosszat a mások iránti jóvá, és így legyőzte magában a gyűlöletet és a bosszút. Az egyetlen utat választottam, ami megmentette az életemet. Úgy reagáltam, hogy az évek során sok hasonlóan érintett embert bevontam, hogy olyan családjogi reformokat érjünk el, melyek garantálják az elvált szülők gyermekeinek jogait, hogy egyszerűen szerethessék szüleiket és nagyszüleiket. Ferenc pápától azt kéri, hogy segítsen megvédeni a gyermekeknek ezt az elidegeníthetetlen jogát, és aláhúzza, hogy meg kell állítani az erőszakot, amelyben a gyerekeket eszközként használják, veszekedésekkel, zsarolással, elnyomással, melyek nagyon súlyos családi tragédiákhoz, akár gyilkossághoz, öngyilkossághoz is vezethetnek. Giorgio története a béke tanúságtétele, mely bátorít minket a háborúktól, gyűlölettől lángoló világban, amelyre a remény drámai válsága felel, ami mindenki előtt nyitott, írja válaszában a Szentatya. Saját, akár érzelmi érdekeink nevében erőszakkal élünk, és letapossuk egymást, mert így akarjuk saját jólétünket építeni, holott ezzel ártunk magunknak. Ez történik a világszintű megszállások és konfliktusok esetén is, mint ahogy a személyes vagy család életünkben. A pápa Giorgio javaslatát megosztva annak a kívánságának ad hangot, hogy szülessenek egyre megfelelőbb törvények, melyek az elvált szülők gyermekeinek lehetővé teszik a találkozást, az érzelmi és szeretetteljes fejlődést valamennyi családtagjukkal. A Szentpéter tér folyóirat hasábjain a római édesapának címzett válaszában a pápa azt kéri a keresztény közösségektől, hogy álljanak a sebzett családok mellé, hogy a gyerekek sose váljanak apukájuk vagy anyukájuk túszaivá. Olykor az emberi szív önzésének rabjaivá válunk, ami elcsúfít minket. Nem tesz széppé az önzés, teszi hozzá a Szentatya, aki arra buzdítja a szülőket, hogy ne ejtsék túszó gyermekeiket, hanem szeressék és óvják őket. Vigyázzanak az ajándékozással is, mert azzal zsarolhatják a gyerekeket, hogy elszakítsák őket a másik szülőtárs szeretetétől. Az ilyen ajándékok csak mázai a szeretetnek, illúziók, melyek elveszik a szeretet igazságát. Válasszák a tiszteletet és a gyengédséget, az irgalmas igazságosságot, ne pedig a bosszút és a sértődést. Olyan hálózatokat kell létrehozni, ahol terjeszthetjük a reményt, mely megszabadíthat minket a rossz kötelékeitől, hogy gyógyuljunk, felálljunk, és a rosszat jóvá alakítsuk, zárja sorait Ferenc pápa. A Szent Ágnes napi bárányok ősi hagyománya tovább él Rómában. Követve az évszázados hagyományt, idén is január 21-én Szent Ágnes római vértanú ünnepén megáldottak 2 kis bárányt. ebből a gyapjúból szövik a palliumokat, melyeket a pápa ad át június 29-én az új metropolita érsekeknek. Mi változott a kezdetekhez képest? Ennek jártunk utána cikkünkben. A 6. századból maradtak ránk az első említések, melyek arról szólnak, hogy a 4. század elején vértanú halált halt fiatal Szent Ágnes sírján bárányokat áldanak meg. Egyrészt utalnak Szent Ágnes ősi legendájára, aki halála után megjelent a sírjánál imádkozó szüleinek, szüzek karától körülvéve, kezében egy makulátlan bárányjal. Források szólnak arról, hogy régen két bárány járadékot szolgáltattak a Szent Ágnes bazilika szerzetesei a lateráni Szent János székesegyháznak, és aztán a káptalan tagjai mutatták be a bárányokat a pápának, hogy megáldja azokat. A San Pietro in Vincoli bilincses Szent Péter bazilika levéltárában őriznek egy 1550-ből származó leírást, mely a bárányok megáldásáról szól, illetve elmagyarázza ennek a szokásnak az eredetét. A bárányok felajánlásának eredete a Szent János székesegyháznak Szent Konstanciától, Konstantin császár lányától származik. Ő támogatta a templomot, bár egyesek szerint első Károly király volt az, és építette a Via Nomentánán lévő Szent Ágnes templomot és kolostort, további adományokkal ellátva. Miután ez a kolostor a világ első templomának hűbérese volt, minden évben két bárányt fizetett a kanonokoknak hálából. Az ünnepi szentmise áldozati része után megáldották a két bárányt, és átadták a kanonokoknak. A jegyző dokumentumban rögzítette az átvételt. Aki átadta a pápának a bárányokat, két aranytallért kapott fizetségül, olvassuk a krónikában. A Trefontáne trapista apátság tenyészetéből származó bárányokat a Szent Ágnes bazilikából egyenesen a Szentatyához vitték, aki fogadta az ünnepélyes menetet és megáldotta a bárányokat. Ezután a pápa a Tiberisen túli Szent Cecília bazilika bencés nővéreire bízta az állatokat, akik néhány hónappal később lenyírták a gyapjukat, hogy abból szőjék az új érsekek palliumát, vagyis azt a fekete kereszttel ellátott fehér stólát, amit Szent Péter és Pál ünnepén ad át az új metropolita érsekeknek a pápa. Az utóbbi években kissé módosult a hagyomány. A trapisták továbbra is tartanak állatokat, de a Szent Atya már nem áldja meg a Vatikánban a bárányokat. Nem változott a szokás, hogy a bencés szerzetes nőkhöz kerülnek, akik a Szent Héten nyírják meg őket, hogy a gyapjukból készüljön a pallium. Az állatok felkészítése az ünnepélyes áldásra a názáreti nővérek feladata immár 140 éve. Idén az előkészületek még különlegesebbek voltak, egyrészt mivel most zajlik a Szent Év, másrészt a kongregáció idén ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Az 1880-as években az akkor frissen született názáreti nővérek kongregáció kérése volt, hogy átvegye a bárányok gondozását más szerzetes nőktől. Ezzel kívánták kifejezni az egyház iránti szolgálatukat, és ez a hagyomány ma is a szeretetük és hűségük jele, ahogyan azt a római názáreti nővérek rendfőnöke megerősítette. Hogyan készítik elő a bárányokat az áldásra? Hasonló a menete évek óta, vagyis Szent Ágnes napjának vigíliáján elviszik a bárányokat a Via Machiavellin található rendházba, ahol az apácák előkészítik, megmossák, megetetik a bárányokat, és gondozzák őket az éjszaka során. Másnap két kosárba helyezik a bárányokat. Az egyiket vörös rózsákkal díszítik, a vértanúság jeleként, és három betűvel látják el, S.A.M., vagyis Szent Ágnes mártír. A másik kosarat fehér rózsákkal díszítik a szüzesség jelképeként, erre pedig az S.A.V. rövidítés kerül, mint Szent Ágnes szűz. Hajnalban a Szent János székesegyházból egy autó érkezik a názáreti nővérek rendházához. Két lateráni komornyik segítségével a bárányokat elviszik a falakon kívüli Szent Ágnes bazilika ünnepi szentmiséjére. Rendszerint a lateráni kanonokok apátja mutatja be a szentmisét. A szertartást követően a tiberi-szentúli bencésekhez szállítják a bárányokat. A názáreti nővérek lelkiségéhez más módon is kapcsolódik a bárányok hagyománya, mivel előkészítésük az áldásra egyszerűen és rejtve történik, mint ahogy a názáreti szent család hétköznapi élete is rejtve és egyszerűen folyt, mondta még el a szerzetes nők rendfőnöke.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Édesgetlek, a pusztába elvezetlek, magamhoz édesgetlek, a pusztába elvezetlek, hogy szívedre beszéljek. Mi elveszett, visszaadom, reményed megújítom. Ami elveszett, visszaadom, reményed megújítom. Nagyon szeretlek, és azt mondom én, hogy népem vagy te, és te válaszolsz majd, hogy Istenem vagy. Igen, azt mondom én, hogy népem vagy te, és te válaszolsz majd, hogy Istenem vagy.
Napverse.
Csida Jenő, az utcaseprő. Hajnal. Dúdolva ballagok hazafelé sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztességtudóan köszönsz, míg körültet porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, s elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett, nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat, fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most, a mennyeit benned, ó rongyos utcaseprő, ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberekhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.
Gyida Jenő az utcaseprő című versét Kubik Anna előadásában hallották. Gyida 1907-ben született. Gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Beregszászon érettségizett, és a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Címbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 27-től a Pásztor tüzet szerkesztette. 28-ban adták ki első kötetét Leselkedő magány címmel. 33-ban jelent meg második könyve a Nagy Csütörtök, 34-től pedig a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt. Hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. 1938. június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Imája.
Add Istenem, hogy szeressük egymást. Add, hogy minden embert szeressünk, még ellenségeinket is, nem azért, mivel testvéreink, hanem hogy azok legyenek. Add, hogy mindig égjen bennünk az a testvéri szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy szeretetről testvér legyen. Add megértenem, hogy amikor egy barátot szeretek, egy testvért szeretek. Már velem van, már bekapcsolódott a minden embert átfogó egységbe. Add, Uram, hogy szeressek, és testvéri szeretettel szeressek. Áradjon egész szeretetem a keresztények felé, az egyház minden tagja felé, ó Jézusom! Add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, a te szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.